A húsvét görög katolikus szemmel, az Erdélyi Mária Rádió műsora.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Palai Béla, görög katolikus parókus húsvéti gondolatait hallhatják, hallgassák szeretettel.
Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót innen a Mária Rádió szatmárnémeti stúdiójából, az év legfontosabb ünnepén, húsvétkor. Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Énekeljük háromszor, még annál is többször, majd újra és újra, mert ezt nem lehet eléggé hangoztatni. Görögkatolikus templomainkban, húsvét éjszakáján ezzel a halál hatalmát megtörő, Krisztust dicsőítő fenséges himnusszal kezdődik a feltámadás ünnepe. A 40 napos bőt után így köszöntjük egymást, föltámad Krisztus, és 40 napon át ezt válaszoljuk, valóban feltámadt. Még akkor is, ha viccesen oda mondják az utca túloldaláról, hagyományainkat kevésbé ismerő híveink, tisztelendő úr, miért köszön így, mikor már annak a másik húsvétnak is rég vége van? Elkezdődik, és 40 napig ez a mondat adja a vezérfonalát a templomi szertartásainknak, az imádságainknak, egész vallásos életünknek. A tartalma mélységesen teológiai, a formája költőien ívelő, a dallama végig örvendezésre hívja az éneklőt és a hallgatót egyaránt. Mindent magába foglal, amit a feltámadás tényéről tudni kell. A hasonlatok és szimbólumok gazdag tárháza ez. Győzelmi hangnem, a szentség jellegzetessége, a földön túli és örök örvendezés titka elevenedik meg, s a Krisztus feltámadása feletti határtalan öröm teljességét vagyunk képesek általa átélni. Azt hirdeti, hogy nincs legyőzhetetlen halál, nincs kilátástalan és reménytelen jövő, s a megváltás egyenként mindenkire vonatkozik. Átérezzük és megértjük, hogy ez nem csupán valami leírt történet, aminek, mint a filmekben, happy end a vége, ez végérvényesen megtörtént esemény, tény. Egy sír tárul fel előttünk, mégis örömről beszélünk. Temetőben vagyunk, s az emberi élet végállomása jut először eszünkbe, mégis életről éneklünk. A halál szomorúsága kerít hatalmába, és félelmetes sötétsége borít el bennünket, mint nagypénteken az eget. Mégis vakító világosság, ragyogó fényesség árad a szívünkbe, lelkünkbe. Aki azzal áll elénk, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog, nem csak ígéretekkel kecsegtet, hanem megmutatja szenvedésével, halálával és feltámadásával, hogy ennek az életnek részeseivé tesz bennünket. A saját maga életében való részesedésre hív és vezet. A sír és Isten fiának sírba helyezése annyira fontos esemény, hogy minden evangélista beszámol róla. Az üres sírt vagy a sírból kiszálló Krisztust ábrázolják a keresztény húsvéti üdvözletek és képeslapok többsége. Szinte halljuk az angyal szavát, mit keresitek az élőt a holtak között? Nem kis csibékkel és nyuszikákkal köszöntjük egymást és hirdetjük a feltámadást. Annak idején aranyszájú Szent János, a mi Istenünk, a dicsőséges és üdvösséget szerző Krisztusunk feltámadásának szent és tündöklő napján így prédikált. Feltámad Krisztus, és diadalmaskodik az élet. Feltámad Krisztus, és semmivé lett a halál a sírnál. Feltámad Krisztus a halálból. A keresztény embernek ez a vasárnap nem elmúlás, hanem reménység. Nem is akármilyen. Egy válasz az Istentől sok-sok kérdésre, sok-sok miértre. A 40 napos készület, a nagy héten átélt kitaszítottság érzése, A mindennapok szomorúsága, a megszégyenülés és erőszakos elutasítások, a nagy szombat csöndje után végre megérkeztet bennünket a várva várt öröm forrásához. Isten nem azért ajándékoz meg bennünket évről évre a húsvéttal, üdvösségünk titkával, hogy csak egyszerűen tudjunk róla, hogy új ruhát vásároljunk, hogy külsőleg átváltozzunk, hanem hogy bensőleg átéljük, egész életünkben megéljük, és benne is maradjunk. A szenvedéssel, a kereszttel, a halállal nincs lezárva a mi ügyünk, de még a lepecsételt sírral sem. Nagyszombaton Jézust nem azért fektetik a sírba, hogy kipihenje a szenvedés tortúráját, manapság szoktuk vigasztaló gondolatokkal nyugtatni az elhunytak szeretteit, ez már megváltás volt neki. Nem így van. Krisztus nem tűnik el, nem szűnik meg. Az üres sír nem a szertefoszlott remények táplálója, hanem a szomorúság váltsága, ahogy a szertartásainkban meg is énekeljük. Mert ma a sírból, mint palotából felragyogott Krisztus, és az asszonyokat örömmel eltölti, mondván nekik, ezt hirdessétek az apostoloknak. És ők futnak félelmükben, rohannak, ahogy csak a lábuk bírja, felocsudnak a lehangoltság, levertség állapotából, viszik a jó hírt, bekopogtatnak az apostolokhoz, akik elbújtak az utolsó vacsora termében félelmükben. Az asszonyok, az elsők, akik az evangéliumot hirdetik. Az éjszakai körmenetben ezeket az asszonyokat testesítjük meg, de mi nem az apostoloknak, hanem az egész világnak adjuk hírül, hogy feltámadt az Úr, kezünkben égő gyertyákkal, ahogy énekeljük, égő lámpákkal a sírból kiszálló Krisztushoz járulunk. Nem kenettel, illó olajokkal felszerelkezve igyekszünk, mint hajdan az istenfélő kenethozó asszonyok, hanem balzsam helyett magasztaló éneket hozunk. A mi pászkás kosarunk tel is tele van húsvéti finomságukkal, és azok bőséges, szimbolikus gazdagságával. Amit eddig megvontunk magunktól, a testtől, hogy a lélekben még több imádsággal, jótettel, erényekkel felfegyverkezzünk, most ízletes eledelekkel jutalmazzuk. A Krisztus öt sebével és tövis koronával feldíszített kalácsunk a pászka magát, Krisztust mutatja be, aki életét adta értünk, eledellé vált, mert azt mondta, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki e kenyérből eszik, örökké él, a kenyér, amelyet adok a testem a világ életéért. Szentséges pászka lőn ma nekünk kinyilvánítva, az új és szent pászka, titokteljes, legtiszteltebb pászka, pászka a megváltó Krisztus, szeplőtelen pászka, nagy pászka, a hívők pászkája, a paradicsom ajtaját megnyitó pászka, és minden hívőt megszentelő pászka, zeng az énekelt húsvéti sztihíra, ilyenkor a görögkatolikus templomainkban. Bárányt és más hús eledeleket szentelve a pap imájában azt kéri, hogy úgy áldja meg Isten ezeket, amint megáldotta és megszentelte a kost, melyet a hívő Ábrahám s a bárányt, melyet Ábel hozott neki égő áldozatul. Úgy szintén a hízott tulkot is, melyet a tékozló fiú megtérésekor leöletni parancsol. Számunkra pedig már azt az egyéves bárányt jelenti, aki a mi áldott koronánk, az Úr Jézus. A tojás a legrégebbik húsvéti eledelek egyike. Az életnek, az újjászületésnek a jelképe, amint a tojásból új élet kell, új támad föl Krisztusi sírjából az emberek megváltására. Jelentheti a tojásé az Ószövetséget, a belseje pedig az új szövetséget. A piros héj Krisztus elhullatott vérét, a fehér belső festetlen rész a verejtékét jelképezi. És amint a csirke áttöri a tojás falát és életre kel, úgy támad föl Krisztus is a sírból. Aki mézet is tesz a kosarába, biztosan tudja, hogy annak megáldása a tejjel együtt Krisztus két természetére utal. A tej az emberi, a méz az isteni természet. A torma nem csak a díszítő elemként, hanem az ecettel a keserűség jelképe, amitől ugyancsak Krisztus szabadított meg bennünket. Egyes családoknál az asztalhoz ülve a család addig nem kezdi el az étkezést, a húsvéti eledelek elfogyasztását, ameddig minden egyes tagja a családnak három kis szelet tormát meg nem rág, míg a szeméből könny nem csordul. Krisztus szenvedésében való részesülés ez. Minden egyes ember részesül benne, mert kereszt nélkül, szenvedés nélkül nincs feltámadás. Jertek a feltámadás jeles napján, részesüljünk a szőlőtőke új termésében, Krisztus országának isteni vígságára, magasztalván őt, mint Istent örökké. Imádkozzuk énekelve, s jelképként bort is teszünk a kosarunkba, ami Krisztus értünk kiontott vérére emlékeztet. Az éjszakai körmenet alatt vitt szentelt gyertya világossága fényeskedik a kosarunkba, Krisztus világosságát hirdetve ezzel. Minden arra utal, hogy életre születtünk, a halál pedig akármennyire szerette volna, nem tarthatta meg magáénak az élet urát. Semmi vélet, mert Krisztus győzni jött, számunkra pedig a sírból újra felragyogott az igazságnak tündöklő napja, örök reménye, igazi világossága. Miért maradandó ez az egész világot megrendítő és bennünket eltöltő öröm? Mindenekelőtt azért, mert minden egyes ember életére hatással van. Másrészt, mert olyan élettel ajándékozza meg az emberiséget, amelynek nincs vége, és ez erősebb a földi, tapasztalati világunkhoz tartozó életnél. Ne engedjük veszni-hagyni hagyományainkat. Szomorú látni és hallani, amikor karácsonykor nincs karácsonyfa a családban, csak magyarázkodó kifogás. Á, nálunk már nincs gyerek a házban, minek ez a fa? És húsvétkor? Minek kosarat cipelni a templomig meg vissza? Milyen szép viszont, amikor a nagy pászkás kosarat ketten cipelik, mert olyan nehézre töltötte a gazdasszony, mert semmit sem hagyott ki belőle. S jámbor irigységgel büszkén tolják előbbre, hogy a szentelt víz minél jobban érje, amikor a pap elhalad előtte, és megtöménezi, szentelt vízzel meghinti, megszenteli a pászkás kosarat. Mindennek megvan a jelentősége ebben a kosárban. Már a kosárnak magának is, a benne lévő eledeleknek nem hiányozhat semmi. A füstölt csonka, a kolbász, a hagymahéjjal festett vagy viasszal írt 11 hímes tojás, a kemencében sült, keresztel, más elemekkel, koszorúval, virágokkal díszített pászka, a vajból formázott bárány, a reszeltorma, a sárga túró, s a kosár mellé külön kancsóban odakészített házi bor, s végül a díszített hímzett terítő, a virágfüzér, talán az elmúlt vasárnapról megőrzött barka és a gyertya világossága. A család húsvét vasárnap nem reggelizik, a megszentelt pászka volt az első étke. Egyes helyeken a családfő annyi szeletre vágja a hímes tojást, ahány tagja van a családnak. Máshol a pászkát érinti hozzá a családtagok homlokához, miközben a következőt mondja, úgy éljél, mint ez a pászka. A pászka utolsó morzsáját is nagy becsben kell tartani, nem szabad a jószágnak adni, hanem elégetni, ha talán az megmarad. Föltámadás napja van. Világosodjunk föl ezen ünnepéllyel, és egymást, mint testvérek, öleljük. A feltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg, és így énekeljünk. Föltámad Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halál, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. A bizánci szentképeken, ikonokon feltámadás ábrázolása nem a sírból kiszálló Krisztust mutatja be húsvétkor, hanem a pokolra szállást. Az emberi elme nem tudja teljesen felfogni, milyen csodát tett az Úr azzal, hogy feltámasztotta a fiát. És még inkább lehetetlen részletesen leírni, hogyan kelt életre a megsemmisült test, és mi történt abban a pillanatban Krisztussal. Magának az eseménynek nem voltak valódi szemtanúi, és az ezzel kapcsolatos elképzelések olyan írott forrásokból származnak, amelyek töredékes információkat tartalmaznak arról, hogyan jelent meg Krisztus a kenethozó asszonyoknak, vagy éppenséggel a tanítványainak. Képzeljük csak el, mi járhatott egy festő agyában, átimádkozott gondolataiban, elmélkedéssel átvirrasztott, kiböjtött elméjében. Talán ők sem tartották leírhatatlannak a Krisztus feltámadása ikonon tükröződő képeket, és ezért merték azt megfesteni. Számos olyan alakot ábrázolnak, amelyek szorosan kapcsolódnak Krisztus feltámadásához, és az azt követő eseményekhez, és mindezt egyben rajzolják meg. Természetesen a leghitelesebb képhez komoly teológiai alapok kellettek. A szerzők gyakran különböző történetekben helyezték el egymás mellé az eseményt, egy időben bemutatva azokat. Azt se feledjük, hogy magának az ikonnak több funkciója van. Bemutat, tanít, közvetít, persze megfelelő előírás, szigorú szabályok szerint. Ahogy az énekeinkkel nem csak imádkozunk, dicsőítjük Istent, megemlékezünk az ünnepek eseményéről, tanulunk is általa, és az ikon esetében is képekben megjelenítve tárul fel előttünk a Biblia, a hittan, az előkép, a titok, a szentség. Nem egyszerű festmények, képek a falon, házi oltárainkon, szent sarkokban egy elegáns művészi érték, amellyel felékesítjük azokat, díszítjük otthonainkat. Visszatérve ünnepünk ikonjához, elég elképzelni, hogy milyen nehéz volt, a szentatyák milyen bonyolult képzeteket alkottak Krisztus feltámadásáról, hogy azt megértessék velünk. Végül is nagyon nehéz feladattal kellett szenvedézniük. Át kellett adni egy nagyszerű esemény értelmét, amelyet senki sem látott a saját szemével, és mégis érdekes, hogy Krisztus feltámadásának ilyen széles körben elterjedt ikonja egyáltalán nem tartozik a klasszikus ikonok közé, a megváltó pokolra szállása nem csupán egy eseményként, hanem aktív cselekményként tárul elénk. Jézus csodálatos feltámadásának pillanatáig a menny kapui zárva voltak a lelkek előtt. Krisztus lábainál ott hevernek ezeknek a zároknak a feltörése, a lakatoknak a megnyitása, az ajtó széttörése, és csak amikor Krisztus leszáll az alvilágból, hogy felemelje az igazak és a próféták, a királyok lelkét a Seolból, a senki földjéről, a benne hívők örök életet kaphatta. Krisztus alvilágba való leszállásának megfestéséhez persze több szempont is hozzájárul. Az alapot az irodalmi források szolgáltatták, mint például az apokrif Péter evangélium és az ókori mítosz Heraklész alvilágban tett utazása. Ehhez csatlakoztak azok az elgondolások, amelyek Ádámnak és Évának, az ősatyáknak és prófétáknak az alvilág tornácáról való kiszabadításáról szóltak. Ez utóbbiak közé tartozik szárdeszi Meliton püspök, és különösen szíriai Szent Efrém írásai. Végül az egyházi költészet járult hozzá a képi megjelenítés teljes kibontakoztatásához. amely változatos módon énekelte meg Krisztusnak az alvilágba való leszállását. A történelem során az ikonromboló harcban való győzelem jó ürügy volt arra, hogy a keleti egyház ezen a sajátos feltámadási képen, ikonon, amely Krisztus pokorra szállását ábrázolja, a feltámadt Krisztus győztes uralkodóként mutassa be. Kidomborodik az egyház hite. Jézus Krisztus sem nem marad az alvilágban, sem testét nem éri rothadás. Emberileg elszenvedte ugyan a halált, de egyúttal győzedelmeskedett is rajta. Krisztus az ikonon megragadja Ádám csuklóját. Máshol a másik oldalon Évát is. A bukott emberpárt felemeli, kiragadja, szó szerint kirántja a pokol szájából. Az emberiség új történelme kezdődött meg az új Ádámmal, aki az első szülött a holtak közül. A legyőzött Hádész Ádám lába után kap, de már nincs hatalma felette. Később megjelenik a kereszt is, a győzelem jeleként, ettől kezdve az alvilág fejedelmét, Hádészt egyre ritkábban ábrázolják. Egyes keleti ikonokon mindamellett, hogy a háttérben ott találjuk a sziklasírt, nem szépen faragott sírboltot ábrázolnak a festők, hanem a föld felszíne alatt tátongó mély üreget, sötétséget, amely az alvilágot ábrázolja, s benne egy koporsót, halotti ruhákat. A sírkő, bár tudjuk, hogy amikor hajnalban a kenethozó asszonyok nagy aggodalommal a sírhoz érkezvén azt elhengerítve találták, mégis ezen a képen négyszögletes alakú, és angyal ül rajta. A kőszarkofág négyszögletes, elsősorban azért, mert Jézus Krisztus feltámadásának hatása a világ négy égtája felé terjedt ki. Ezért a templomainkban az oltár is négyszög alakul, kocka formájú. A kiterjesztett szárnyú angyal másra is emlékeztet bennünket az ószövetségi szent sátorra és az engesztelés táblájára, amely a találkozás sátra volt, ahol Isten közösségre lépett a népével. Ez az előkép arra enged bennünket következtetni, hogy a sír a találkozás helye, ahol az üdvösség misztériuma ment végbe. Krisztus találkozik népével, hogy megváltsa. A szeretett tanítványt pedig tanúbizonyságra sarkalja, aki behajol a sírba, látta és hitt, ami ott történt. Az oltár számunkra a találkozás helye, ahol mi már részesülünk is a szőlőtőke új terméséből. Tamás hitetlensége hívőké tesz bennünket, s bár ő csak érintette a megváltó sebeit, mi a Krisztus testét vesszük eledelül, egész énünké válik, átjár bennünket. Egy következő húsvéti vasárnap a szamariai asszony vizet merít Jézusnak, mi pedig az oltáron a kiapadhatatlan kútforrásból részesülünk, halhatatlan élettel. A hosszú bőt után, a húsvét reggelén igazi élményben van részünk. A szentelt eledelekből fogyasztani páratlan esemény. Azért fontos azt nagy szeretettel készíteni, áhítattal elkölteni. Legyen ez a nap a családé, a családi összetartozásé, a rokonlátogatásra szánt pillanatok emléke, húsvét hétfője pedig a gyerekek öröme, a másokkal való kapcsolatok ápolásának az ideje. Ne engedjük, hogy a régi szép szokások kihaljanak. A férfiak ne érezzék terhesnek a locsolkodást, a nők ne meneküljenek előle, a gyerekek pedig ne az legyen a fontos, hogy előre kiszámolják a keresett pénzt. Annak idején a lányok külön feljegyezték a locsolók számát. Virágot tűztek kedvesük ruhájára, s a hímes tojásokat is nagy odafigyeléssel festették, sok helyen névvel ellátva. Ilyenkor nem illő kirándulni menni, horgászni, mólogba lófrálni, vagy kikapcsolni a csengőt. Krisztus feltámadásának öröme nem egy-két napos ünnep, wellnessbe menekülés. Nem volt elég, amikor még templomba sem mehettünk a járvány miatt? Amikor a papnak kellett a kapu elé kirakott kosarakat megszentelni? Nem a munkaszüneti nap a húsvét, hanem egy új élet kezdete. A megváltás öröme töltse be otthonainkat. A sírból, mint palotából felragyogó Krisztus világossága áradjon életünkre. Feltámad Krisztus, valóban feltámad.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pallai Béla, görögkatolikus, parókus, húsvéti gondolatait hallhatták. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további áldott szép napot kívánunk mindenkinek.
A húsvét görögkatolikus szemmel az Erdélyi Mária Rádió műsorát hallották.